Tehát az Éruvin traktátus 47-es lapján tartunk, és ha visszaemlékeztek, akkor arról volt szó az előző órán, az előző siúrban, hogy vitás helyzeteket a törvényhozásban hogyan lehet eldönteni. És volt mindenféle alapelv, ugye arról beszéltünk az elején, hogy ha egy egyedülálló vélemény van szemben többek véleményével, akkor jachidve rábim, ha lachake rábim, akkor a többek véleménye a mérvadó. Aztán beszéltünk arról, hogy vannak olyan viták, amelyekben mondjuk egy egyedülálló vélemény áll szemben egy másik egyedülálló véleménnyel, de vannak bizonyos hierarchiák különböző rabbik között, ha például Rabbi Yehuda és Rabbi Meir vitatkoznak, vagy Rabbi Yehuda és Rabbi Simon vitatkoznak, akkor Rabbi Yehudának van igazán, ő lesz a halacha. Hogyha Rabbi Yossi és Rabbi Yehuda vitatkoznak, akkor Rabbi Yossinak lesz igaza, vagy őt fogja követni a halacha. Tehát voltak ilyen általános meghatározások, hogy különböző rabbiknak a véleménye az milyen hierarchiában rendeződik egymással szemben, és ezt a hierarchiát, ezt állítólag Rabbi Yochanan állította föl. Rabbi Yochanan volt az, aki azt mondta, hogy nevekhez köthetünk hierarchiát, tehát azt mondhatjuk, hogy például Rabbi Yossi az a tuti biztos. Ha Rabbi Yossi mondott valamit, nem Yossi Davidovics, hanem Rabbi Yossi még 2000 évvel ezelőtt, akkor ő lesz az, aki a halakhát vagy képviseli. Rabbi Yehuda az mindig erősebb, mint Rabbi Simon és Rabbi Meir. Ez egy ilyen általános megállapítás. Igen, nem csak már tegnap elkezdtünk arról beszélni, hogy Rabbi Sárséja kétségbe vonta, hogy létezik valóban ilyen általános igazság. És különböző helyekről próbáltuk felderíteni, hogy Rabbi Sárséja miből jutott arra a következtetésre, hogy nincsen egy ilyen általános hierarchia. Nincsen egy olyan általános hierarchia, amiben ki lehet jelenteni, hogy mindig egy adott rabbinak a véleménye a mérvadó, hogy Rabbi Yossinak mindig igaza van. Honnan vette ezeket Rabbi Sárséja? És különböző eseteket említettünk, különböző témákban, amelyekben láttuk azt, hogy az említett rabbik vitatkoznak egymással, és nem tükröződött vissza az a hierarchia, amit Rabbi Yochanan említett, vagyis legalábbis amit azt feltételeztük, hogy Rabbi Yochanan említett. De ezeket az eseteket a velük együtt jövő, vagy a velük a hozzájuk tartozó érveléssel együtt mind-mind egyesével elvetettünk, és visszautasítottunk, vagy pontosabban bebizonyítottuk, hogy ezek nem helyes érvelések. És ezt fogjuk ma is folytatni. Tehát olyan eseteket keresünk, amiből nem tükröződik vissza az az automatikus hierarchia, amit Rabbi Yochanan feltételezett, vagy legalább amit mi úgy tudjuk, hogy Rabbi Yochanan feltételezett, ezek között a rabbik között. Úgyhogy rögtön lássunk is neki, az Éruvin traktátus 47-es lapjának a tetején tartunk. Elame hadet nán, ame niach ez beiszaj, ve halach nisba isz beirach eresz, echod nach, ve echod iszrala isz, edem neich hacéra isz. Nire Rabbi Meir, Rabbi Yehuda, mert én a iszer. Rabbi Yossi, mert Nachri a iszer, Iszrael, én a iszer. Következő az eset. Arról van szó, hogy amikor, ugye, ahogy mindannyian tudjuk, az egyik éruv, amelyről most már visszatérően tanulunk, az Éruvin traktátusban, az egyik féle éruv, az az, amikor két magántulajdon van egy udvaron, vagy több magántulajdon van egy udvaron. Tehát van egy udvar, és abban van három ház. Vagy van egy társasház, és abban van négy lakás. Most akkor alapvetően, mivel ez mind magánterület, a Tóra törvénye szerint megengedett lenne az egyikről a másikra vinni, de rabbik azt mondták, hogy azért, hogy a biztonság kedvéért csináljanak ahhoz, hogy valóban megengedett legyen, csináljanak egy éruvat, egy társulást egymásra. Hogyan kell ezt a társulást megcsinálni? Úgy, hogy egy közös étellel kifejezik, közös kenyérrel mondjuk kifejezik, hogy mindenki egy konyhához, egy közösségbe tartozik. Most mi van akkor, hogyha az egyik szomszéd nincs otthon Sábeszkor? És ő nem vett részt ebben a társulásban. úgy tekintem-e, hogy mivel ő nem vett részt, ezért az éruv nem érvényes, mert hiányzik egy valaki a társulásból, vagy úgy tekintem, hogy mivel így se úgy sincs otthon szombaton, ezért az ő székhelye, vagy az ő tudata, az nem koncentrálódik az ő lakására, hanem ő valahol máshogy van most, és ezért nem kell figyelembe vennem az ő kilétét. És elég, hogyha mondjuk egy ötlakásos társasházból négyen részt vettek az éruvban. Ez itt az alapkérdés. Most ebben a kérdésben külön kérdés még az is, hogy ugyanúgy ítéljük-e meg a zsidókat, akikre vonatkoznak a szombat ilyen jellegű törvényei, és egy nem zsidó szomszédot. Miért? Ha egy zsidó nincs otthon szombaton, ő feltétlenül nem is fog visszatérni. Tehát, hogyha ő elutazott pénteken, akkor ő majd szombat este jön haza legkorábban. Ha egy nem zsidó nincs otthon szombaton, akkor simán lehet, hogy megérkezik szombaton. És ezért lehet, hogy őt inkább figyelembe, az ő hiányát, és az a társulásban való részvételének a hiányát, lehet, hogy inkább figyelembe kell venni. És ez a vita, amiről most fogunk olvasni. Ami néhány bész, hogy valaki nincs bőzben írja, ha valaki otthon elhagyta az otthonát, és egy másik városba ment szombatra, Echod Nachri, Echod Israel, mindegy, hogy zsidó vagy nem zsidó, Oyszelim Neachat Szélesz, akkor az ő hiánya, és az, hogy ő nem vesz részt ebben a társulásban, nem vesz részt ebben az Éruf Hatszéroszban, udvar, vagy a lakások közötti társulásban, ez probléma, és a többieket is olyan helyzetben hozza, hogy nem tudnak társulni egymással, mert egy potenciális társ hiányzik. Ez Rabbi Meir véleménye. Összesen négy vélemény lesz, tehát még tartsunk ki. Rabbi Meir vélemény azt mondja, hogy ez egy problém. Egy alapvető problém, és nincs különbség, hogy ez egy zsidó szomszéd, egy nem zsidó szomszéd, mindenképpen ez egy probléma. Rabbi Hudaj, miért én őszer? Rabbi Huda azt mondja, hogy nem probléma. Mivel az illető nincsen a városban, mindegy, hogy zsidó vagy nem zsidó, nincs a városban, akkor az ő jelenléte hiányában meg lehet csinálni az éruvot a fennmaradó, szombaton otthon maradó szomszédok között. Nos, jön a harmadik vélemény, Rabbi Yossi Haimer, Nachri Haiszer, Israel Ene Haiszer. Rabbi Yossi azt mondja, hogy ha ez egy nem zsidó, akkor nem tudunk társulni az ő hiányában. Miért? Mert ő bármikor visszatérhet szombaton. Ha ez egy zsidó, akkor tudunk társulni az ő hiányában, mert ő nem fog visszatérni szombaton. Tehát ezen a szombaton ő nem egy szomszéd. Az a szomszéd, aki itt is van. Vagy lehet, hogy itt lesz ezen a szombaton. Egy zsidó, aki elhagyta az otthonát még pénteken, ő biztos, hogy nem fog szombaton hazatérni, mert ő nem fogja megszegni a szombaton. És ezért az ő hiányában lehet csinálni éruvot. Egy nem zsidó szomszéd hiányában nem lehet csinálni éruvot, mert ő nem tartja a szombat törvényeit, tehát ő bármikor hazajöhet. És most jön a negyedik vélemény, a legmegengedőbb vélemény. Nem Simon Noémi, mert a finói néhez bészi, valahogy nincs beszélsz, hogy bészi, hogy összeír, én össze. Nem Simon szerint még egy zsidó is, vagy bocsánat, nem is egy zsidó, még akkor is, hogyha nem hagyta el az otthonát, vagy még akkor is, hogyha csak úgy hagyta el az otthonát, hogy nem egy másik városba ment, hanem mondjuk a lányához ment ugyanabban a városban, tehát tulajdonképpen bármikor hazajöhet, mert egy városon belül vagyunk, még akkor is a hiányában is meg lehet csinálni az éruvot. Az ő hiányában csak azok a szomszédok számítanak, akik otthon is vannak. Tehát akkor mi a végeredménye ennek a dolognak, hogy négy véleményünk van. Rabbi Meir teljesen megtiltja a szomszéd hiányában. Rabbi Yehuda csak megengedi, de csak akkor, hogyha a várost elhagyta. Rabbi Yossi csak akkor engedi meg, hogyha a várost elhagyta, és egy zsidóról, és egy nem zsidó, hogy van? És egy nem zsidóról, és egy zsidóról van szó, mert a zsidó nem fog hazatérni szombaton. És Rabbi Simon pedig megengedi, ha nincs otthon, még akkor is, hogyha csak úgy nincs otthon, hogy ugyanabban a városban van, még akkor is megengedi. Oké. Van. Ugye ez pont ez a négy vélemény, Rabbi Meir, Rabbi Simon, Rabbi Yehuda és Rabbi Yossi, ez az a négy bölcs, akivel kapcsolatban állítólag Rabbi Yochanan egy hiarerhiát állított föl. és elmondta, hogy ilyen vitás esetekben mi a hierarchia. És a hierarchia úgy néz ki, hogy Rabbi Simon és Rabbi Meir, fölöttük Rabbi Yehuda, és fölöttük Rabbi Yossi. Van már Rabbi Chama bar Gurja, amely Rabbi Lachak, Rabbi Simon, Umán palége le, Rabbi Yehuda. És egyszer azt mondta Chama bar Gurja, hogy ebben a kérdésben Rabbi Simon, aki legalul van a hierarchiában, őt követi a halacha. Ugye ki vitatkozik vele? Rabbi Yehuda? És mégis mit mondott Rabbi Chama bar Gurja? Hogy a halacha nem Rabbi Yehuda, mint ahogy a hierarchiában, amit Rabbi Yochanan felállított, Rabbi Yehuda kéne, hogy legyen az, akit a halacha követ, hanem Rabbi Simon. Van Márta Rabbi Yehuda, Rabbi Simon halacha, Rabbi Yehuda. Ugye Rabbi Yochanan azt mondta, állítólag, hogy a hierarchia úgy néz ki, hogyha Rabbi Yehuda és Rabbi Simon vitatkoznak, akkor a halacha Rabbi Yehudát követi. Azt mondja, Talmud, Majdikus, Dilmach, nem, de itt már. Azt mondja, Talmud, ugyanazt a választ mondja, mint már, amit tegnap kétszer-háromszor is használtunk, hogy ez a hierarchia, amit Rabbi Yochanan mondott, ez csak akkor alkalmazandó, ha nem tudjuk konkrétan, hogy kit követ a halacha. Csak tudjuk, hogy voltak ilyen vélemények. De ha meg lehet határozni, hogy kit követ a halacha, az szabadon meg lehet határozni, mert különben ez azt jelenteni, hogy gyakorlatilag bármilyen vitában Rabbi Simon és Rabbi Meir esélytelenül indul neki a vitának Rabbi Yehuda és Rabbi Yosszival szemben. Ez biztos, hogy nincs így. Csak arról van szó, hogyha nem lett konkretizálva, ha nem lett kimondva, hogy kit követ a halacha, akkor ezt a hierarchiát lehet alkalmazni. Oké, akkor ebből sem látjuk azt, hogy ebben Sárséjának igaza lenne, hogy ez a hierarchia, ez helytelen. Jön a következő eset. Ellami adat, nám, ez első amra, ani már rágla, rabbi mérői mér, én lanu, ella, ani. De mi hudai, mert echad anni, echad asér, lajamru marvi, mert pász, ala, akjel, asos, vagy ajca, vagy arra, vagy rágla. A következő esetről szól a vita. Itt is Rabbi Yehuda és Rabbi Meir vitatkoznak. A vita arról szól, hogy ugye most már az Eiruv Tchuminról beszélünk. Az Eiruv Tchuminban arról beszéltünk, hogyha nekem itt van a székhelyem, akkor a székhelyemtől 2000 ama rádiuszban mozoghatok szombaton. Ugye ezt hívjuk szombathatárnak. Ha én akarok tovább mozogni, akkor szimbolikusan kihelyezhetem a székhelyemet. Hogyan lehet kihelyezni a székhelyemet? Alapból azt tanultuk, hogy úgy lehet kihelyezni a székhelyemet, hogy az ételt kirakom, egy csomag ételt, szombatra elegendő két étkezésnyi ételt kirakok arra a pontra, ahonnan szeretném, hogy számolódjon a 2000 ama. Oké, ezt hívjuk Eiruv Tchuminnak. Most ugye ez volt az alap. De azt tanuljuk a misnában, ezt még nem tanultunk, de fogjuk tanulni nem sokára, hogy ha annimme árövbe ráglalja, ha valaki, egy szegény ember, és nem tud két szombati étkezést előállítani, és előre kirakni, és ezzel szimbolikusan áthelyezni a székhelyét, akkor megteheti azt is, hogy szombat bejövetelére kimegy arra a pontra, ahol szeretné, hogy szimbolikusan a székhelye legyen Sábeszkor, ott megáll, megvárja, amíg beköszönt a szombat, és utána hazamegy, és mivel ott köszöntött rá a szombat, ahol éppen állt, ezért ott lesz a székhelye. Most a kérdés az az, hogy amikor a misna azt mondja, hogy a szegény ember, akinek nincs két étkezésnyi szombati étkezésre való étele, amit kihelyezzen, az megteheti, hogy kimegy, és ott megáll, és tulajdonképpen a saját jelenlétével helyettesíti az ételt, akkor ez egy olyan megoldás, ami csak egy engedmény, amit a szegény embereknek tettek a rabbi, hogy valójában ez az alapmegoldás. És az étel az, amit egy engedményként a gazdagoknak tettek a rabbik. És erről vitatkozik Rabbi Meir és Rabbi Yehuda. Rabbi Meir azt mondja, hogy ez csak a szegény embernek tett engedmény. Rabbi Yehuda azt mondja, hogy nem, ez az alapmegoldás, az alapmegoldása a székhely áthelyezésnek az, hogy kimegyünk, és ott vagyunk, ahol a székhelyünket szeretnénk kifejezni, és ott vagyunk a szombat bejövetelekor, az, hogy meg lehet azt csinálni, hogy én nem megyek ki, hanem csak kiküldök oda egy csomagételt, ez egy feloldás, vagy egy engedmény a gazdag ember számára. De ha ki akarok menni, akkor mindenképp kimehetek. Ezt mondja Rabbi Yehuda. Másznél Rabbi Chiyabar, a vásnél Rabbi Chiyabar, a kémén Ráv. Echad Anni, Echad Asir. Ve Amar Ráv, Szájem Beinnámi, Halach, Rabbi Yehuda. És egyszer ezt a halachát tanította Rabchia Barabási, Rabchia Rávnak, és Ráv meghallotta, hogy erről beszélgetnek, és azt mondta, tegyük még azt is hozzá, mondta Ráv, hogy a Halakha Rabbi Jehudát követi. Tárti Lameli, miért kellett ezt Rávnak hozzátennie? Ugye, ha tényleg igaz az a hierarchia, hogy mindig, ha vita van Rabbi Jehuda és Rabbi Meir, vagy Rabbi Jehuda és Rabbi Simon között, akkor Rabbi Jehudának igaza van, és Rabbi Jehudát követi a Halakha, mert a hierarchiában Rabbi Jehuda az mindig Rabbi Simon és Rabbi Meir fölött van, akkor miért kellett Rávnak hozzátenni azt, hogy na jó, de azért azt mondjuk, hogy Rabbi Jehudát követi a Halakha. Ez magától értetődik, hiszen ha ez a hierarchia igaz, akkor Rabbi Jehudát követi a Halakha. Azt mondja, a Talmud, Májkusje, Dilma, Ráv, Lészlé, Lehane, Klali. Azt mondja, a Talmud, jó, ezt Ráv mondta. De Rabbi Jochanan alapelvével lehet, hogy Ráv nem értett egyet. Lehet, hogy Ráv nem értett egyet azzal, amit Rabbi Jochanannak tulajdonítunk, hogy van egy hierarchia az előbb említett rabbik között. Ráv azt mondja, hogy nincs alapból egy ilyen hierarchia, és ezért ebben az esetben konkretizálnia kellett, hogy Ráv Jehuda a Halakha. De ez nem azt jelenti, hogy Rabbi Jochanan is így gondolkodik. Aha. Jó, akkor ezt is elvetettük. Menjünk tovább. Eleme hadet nán. Ha je van, lő szák lesz, lő tisz jábe, mács jú lesz, lő is a hadosi. Egészen más témáról, mert eddig ugye még legalább a éruf témákról volt szó, most egy egész más témáról lesz szó. Arról van szó, hogy mi történik akkor, hogyha valaki nek meghalt a férje, milyen gyorsan házasodhat újra? Ugye alapvetően két esetről lesz szó. Az első eset az a sógorházasság esete. Ugye a Tóra azt írja elő, hogy van egy ilyen kötelezettség, amit úgy hívunk, hogy sógorházasság, ami arról szól, hogyha egy házaspárnak nem született gyereke, és a férj meghalt, akkor az asszony automatikusan hozzá kéne, hogy menjen a férnek a valamelyik fiú testvéréhez, hogy ebből a frigyből szülessen egy gyerek, és ez a gyerek emléket tudjon állítani az első férnek. Ugye ezt hívjuk jibumnak, vagy jevamanak. Most a jibumnál az egyik lehetőség, hogy hozzámegy az egyik testvérhez. Ha ez mégse jön össze, akkor csinál halicát. A halica az egy ilyen elválási procedúra, de ez nem egy igazi válás, itt nem kell egy válólevelet írni, hanem egy ilyen szimbolikus szertartás, amit a Tóra leír, hogy leveszi a szandáját a testvérnek, és kiköp, és ezzel mutatja, hogy hát micsoda dolog, hogy nem akarsz emléket állítani a testvérednek. Ezt hívjuk halicának. Egy bizonyos ponton a rabbik megtiltották a jibumot, a sógorházasságot, és csak halica van. Nem lehet választani azt, hogy hozzámegyek a testvérhez. Oké. Okay. Most abban az időben beszélünk, amikor még ez a sógorházasság intézmény, ez még működött. Mi a helyzet akkor, hogyha meghalt a férj? Az asszony még várjon 3 hónapot, amíg csinál halicát. Miért? Mert lehet, hogy a előző férjtől tulajdonképpen teherbe esett, közvetlen a halál előtt, és hogyha kiderül, hogy teherbe esett, és ott egy olyan gyerek születik majd, aki életben is marad, akkor igazából nem kellett halicát csinálnia. És az egész sógorházasság intézmény nem aktiválódik. Mert ugye az egész csak akkor aktiválódik, ha nincs gyerek. De itt lesz gyerek. Azért, hogy biztosra menjünk, ezért várja 3 hónapot, és utána csináljon jibumot vagy halicát. Oké. Azt hiszem, hogy ezzel... Oké, tehát akkor... Mehadat nána, je van mele, és szákleszul, lejti szába, már sős, le, és a hadas... Oké. És teszi hozzá a misna. Ve chén kola nosim. Löi noszum, löi szárszum, ácsem, s le, és a hadasim. És ugyanígy, minden nő, aki megözvegyült, vagy aki elvált a férjétől, ne lépjen be egy második, következő házasságba, és még csak ne is tartson eljegyzést, egészen addig, amíg nem telik le a három hónap. Echod psulois, echod beulois. Ez egyaránt vonatkozik a szüzekre, vagy a már nem szüzekre, ami azt jelenti, hogy aki szüzenházasodott, vagy nem szüzenházasodott az első házasságában, echod al monois, echod grusois, és egyaránt vonatkozik az özvegyre és az elvált nőre, echod al russois, echod nesuois, és egyaránt vonatkozik arra a nőre, aki az első házasságában házasságban volt, vagy csak eljegyzésben volt. Itt érdemes tisztázni különben mit jelent ez az eljegyzés, és mit jelent a házasság. Ugye valójában a Tóra szerint egy aktus van, amivel a házasság létrejön. Ez az aktus, ez háromféle módon történt, ahogy majd ezt a Kidusin traktátusban részesen fogjuk tanulni, de most a háromból maradjunk a bevett gyakorlatnál, és ez a pénz vagy a pénzértékű tárgy átadása. Én átadok egy értéket egy nőnek, és azt mondom, legyél a feleségem, és ő ezt elfogadja, akkor ezzel létrejön a házasság. Ugye gyakorlatilag ez a eljegyzés, vagy ez a gyűrű átadásának ez a forrása. Miért van az, hogy gyűrűvel házasodnak az emberek? Még a keresztény világban is. Azért, mert a gyűrű átadása az a Tórából következik, hogy ez az egyik módja a házasságnak. A rabbik egy bizonyos ponton elrendelték, hogy legyen két fázisa a házasságnak. Az első fázis az, amikor átadom az értéket, de ezt még ne nevezzük házasságnak, ezt nevezzük eljegyzésnek. És miért nevezzük eljegyzésnek? Mert ekkor már ugyan jogilag teljesen a feleségem az az adott nő, de még mindig nem lakunk együtt, és még nemi kapcsolatra nem lépünk, egészen addig, amíg eltelik egy kis idő, és az eljegyzés után létrejön maga a házasság, ez a hupa alatti borra mondott áldás, stb. És ezzel végbe megy teljesen a házasság, és már a fizikai együttlét is létrejöhet. Így szétválasztották két fázisra a házasságot, és ezt nevezik eljegyzésnek és házasságnak. Aztán valamilyen ponton, amikor ez különböző problémákat vetett föl, akkor végül is összevonták megint ezt a két fázist, és manapság egy zsidó esküvő úgy néz ki, hogy az első fázis, amikor átadja a gyűrűt, az is a hupa alatt történik, és rögtön megtörténik a második fázis, a házasság, a borra mondott áldás, és így tovább. De a Talmud időben ez még külön volt, és ezért mondja a Talmud, hogy echod a russzaisz, echod ne szóisz, hogy független attól, hogy egy eljegyzett nőről van szó, vagy egy összeházasodott nőről, vagy egy már házasságon is túllevő nőről van szó, hogyha mondjuk megözvegyült az eljegyzésből, és azt gondolnánk különben, hogy akkor itt biztos, hogy nem lesz gyerek, mert egy eljegyzett nő még nincs együtt a férjével, akkor is várja azért a biztonság kedvéért ki a három hónapot. Ez az első vélemény. Majd látni fogjuk később, hogy ez ugyan nincs nevesítve ez a vélemény, de Stam Mishna Kerebi Meir. Ugye minden olyan misna, ami nincs nevesítve, az Rabbi Meir véleménye. Oké, megyünk tovább. Rabbi Hudai, Meir Nesuéj, Sziszarszu, Várusszaj, Sziszarszu. Azt Rabbi Huda megengedőbb, és ő azt mondja, ha valaki egy házasságból jött, szerintem, vagy egy házasságból vált el, vagy egy házasságból özvegyült meg, akkor eljegyezni el lehet a három hónap letelte előtt, mert miért? Mert biztos, hogy a gyerek biztos, hogy a gyerek nem a másik fértől lesz, mert még csak egyenlőre eljegyezte, a másik fér még nincs vele együtt fizikailag. És ugyanígy fordítva, a russzois, hogyha valaki egy eljegyzésből jött, és az eljegyzésből özvegyült meg, vagy az eljegyzésből vált el, akkor a második férj el is veheti három hónap letelte előtt, mert ugyanígy biztos, hogy nincs gyerek, mert az első házasságban az nem volt házasság, hanem csak eljegyzés. Chucmea russzusem Jehuda, mipnése gász libaiba. Kivéve arra, hogyha Judeából jött a az asszony, mert ott az volt a szokás, Júda törzsének a területén, az volt a szokás, ez Júda törzs, ez gyakorlatilag Dél-Izrael, Negev-sivatag, és így tovább. Ha onnan jött, akkor lehet, akkor nem lehet elvenni. Még akkor sem, vagy nem lehet eljegyezni sem. Még akkor sem, nem. Akkor nem lehet elvenni. Akkor sem, hogyha csak eljegyzés volt az első férjével. Miért? Mert Júda területén az volt a szokás, hogy az eljegyzés után ugyan fizikailag, tehát nemi kapcsolatra nem lépett a férfi és a nő, de már összeköltöztek. És az összeköltözés az ugye mégiscsak fenntartja azt a lehetőséget, hogy esetleg mégiscsak becsúszott egy együttlét, és ezért mégiscsak van arra esély, hogy esetleg teherbe esett a nő, a férj meghalt, vagy elváltak, és nem fogjuk tudni biztosan, hogy a gyerek kié. És ezért ebben az esetben meg kell várni a 3 hónapot. Ez Rabbi Júda vélemény. Tehát Rabbi Júda véleménye az megengedőbb, mint Rabbi Meir véleménye. Rabbi Jöjszi, mert kallanasi mi szarszó, hucminál monna, amip néha ibul. Rabbi Jöjszi azt mondja, eljegyezni mindig lehet. Eljegyzésben nincsen semmifajta rizikó, még akkor is, hogyha az előző házasság, ez egy házasság volt. Legrosszabb esetben látjuk, hogy terhes a nő, tudjuk, hogy az első házasságban volt terhes, mert az új házasság az csak egy eljegyzés, ahol még nincsenek együtt. Tehát akkor ez Rabbi Jöjszi véleménye, és ez a legegyszerűbb vélemény. Most itt még nem tud, ugye, egy kivétel van, hogyha az előző házasságból úgy jön a nő, hogy nem elvált, hanem megözvegyült, az özvegy az gyászol, kell, hogy gyászolja az a férjét, és nem illene, hogy rögtön a gyász alatt már házasodik, tehát ott akkor érdemes mégis kivárni. Oké. Bamrinan. Ugye nem tudom, itt is 3 vélemény van. Rabbi Meir az első, Rabbi Yehuda és Rabbi Jaisi. Oké. Bamrinan, Rabbi Lazar Lai Alla Vébid Rasa, Áskechedene Bászida Háve Kaim. Máj amúr bémid rassa, amúr lejé, hachja már a bjéhen, a lachak a bjéhsz. Történt egyszer, hogy Rabbi Lazar nem jutott el aznap a tanházba. Nem jutott el aznap a tanházba, és összefutott Rabbi Jászival, és megkérdezte, el mond, mi újság van a tanházban, a jesivában, az iskolában? Azt mondta, ó, ezt a törvényt tanultuk ezzel a 3 véleménnyel, és Rabbi Jochanan, a mester azt mondta, hogy a 3 vélemény közül a halakha Rabbi Jöjszi. Most ugye az első vélemény az nem volt nevesítve, ezt mi már előre spoilereztük, és elárultuk, hogy Rabbi Meir véleményét követi, de igazából az első vélemény az egy névtelen vélemény. Tehát az volt, hogy névtelen vélemény, Rabbi Yehuda és Rabbi Jöjszi. És erre mondta azt Rabbi Jochanan, halakha Rabbi Jöjszi. Most a tanul be fogja bizonyítani, hogy az első vélemény az Rabbi Meir véleménye, és nem pedig egy többségi vélemény. Ha egy többségi vélemény lett volna, akkor értjük, hogy Rabbi Jöjjelannak miért kellett azt mondani, hogy a halaká az Rabbi Jöjszit követi, mert egy többségi véleménnyel szemben általában a többségi véleményt követjük, és nem pedig Rabbi Jöjszi véleményét. De mivel ki fog derülni, hogy az első vélemény, a névtelenül idézett vélemény, az igazából Rabbi Meir véleménye, és egy egyedi vélemény tükröz. Mi volt az alapelv, hogy Rabbi Meir, Rabbi Yehuda és Rabbi Jöjszi hierarchiájában mindig Rabbi Jöjszit követi halaká. Akkor miért kellett Rabbi Jöjjelannak külön mondani, hogy halaká Rabbi Jöjszit? Hogy halaká Rabbi Jöjszit követi? Miklál, de Yehida, Poligale, Inva, Tányár és Jöjszörö Dufa, azt mondja Talmud, ugye abból indulok ki, hogy az első vélemény, a névtelen vélemény az egy egyedülálló vélemény, és Rabbi Meir, miért? Mert van egy másik brájta, ami a következőt mondja. Ugyanezt tulajdonképpen, ugyanezt a törvényt mondja el, amit mi most elmondtunk, csak nevesíti is a véleményeket. És a hajszere dufa lélek lebész a via, hajsa szal a kázba vén bájla, hajsa bál a zakja, nai hajla, hajsa hajla, a karasz kénak, tánai lani, sényérű a lény, és bál a havus, bész a szurina, a pelesz láhár, mész a bájla, kulon cichilám, tincs le is a hadasim, divre rabi mér, ebbi jöjszi, mátén léra, ez vén a személyád. Brájta a következőt mondja. Brájta még részletesebb, és azt mondja, ha egy nőnél még nem ismerül föl, hogy teherbe esett volna az előző férjétől, Miért? Mert olyan szituáció, olyan emberi helyzet volt, amiben kizárt, hogy teherbe essen az előző férjét, amit mindjárt látni fogjuk. Még akkor is, Rabbi Meir azt mondja, hogy meg kell várni a 3 hónapot a válás vagy az özvegyülés után. Milyen ilyen helyzetek vannak? Például összeveszett a férjével, és visszaköltözött az apjához. Vagy a férje már egy öreg ember volt. Vagy ő beteg volt, és nem tudott volna együtt lenni a férjével. Vagy egy hosszú évek óta, vagy eredendően meddő asszonyról van szó. Vagy egy öreg nőről van szó, akinek már nincs menzesze, és ez biztos, hogy nem esett terve a férjétől. Vájlonis. Vagy pedig egy, ezt hogy mondják magyarul, egy lonis, az a nő, aki soha nem volt pubertás, nemileg nem érett, soha nem érett meg. Biztos van valami kifejezés magyarul. Eunucht, az akit megfosztottak a nemiségétől. Segítsetek, hogy mondják azt magyarul, aki egy felnőtt, de soha, azt hiszem eunuch talán. Úgy mondják? Oké. Okay. Olyan is, hogy a bájla havusba vészeszulim, vagy a férje mondjuk börtönbe volt már mióta. Vagy ha vagy egy következő eset, hogy közvetlen a férje halála vagy a válás után elvetélt. Akkor biztos, hogy nem esett teherbe tőle utána. Mégis mindezekben az esetekben Rabbi Meir megtiltja, hogy 3 hónapon belül újra házasodjon. Mit mond Rabbi Yossi? Sem lehet házasodni. És itt látjuk, hogy a vélemény különbség Rabbi Yossi és Rabbi Meir között van. És mégis mit mondott Rabbi Yochanan? Halacha az Rabbi Yossit követi. Köszönöm szépen, ezt magamtól is tudom, hiszen te azt mondtad állítólag, hogy mindig, ha vita van Rabbi Yossi és Rabbi Meir között, akkor a halacha az Rabbi Yossit követi. Lamali, ha már te reménybe mész el, akkor a bészi. Májkusja, dílmalá fuke, mert ráhmanom, és moldál már, ha lakak, kérdé, miért meg zérészel? Azt mondja, Talmud, ez nem egy olyan nagy kérdés. Miért? Mert volt Smuelnak egy olyan mondása, hogy ha Rabbi Meir vitatkozik Rabbi Yossival, akkor ugyan igaz, hogy Rabbi Yossi követi a halacha, de neki volt egy olyan mondás, hogy ha Rabbi Meirnél, ez nem egy vita, egy alap szabályozás kérdésben. A Rabbi Meir egyszerűen a szigorúsága okán valamilyen extra rendeletet rendelt el, akkor ebben a rendelet kérdésben, elővigyázatossági rendelet kérdésében mégiscsak Rabbi Meirt kell követni. És itt egy ilyen rendeletről van szó, hiszen semmi logika nincs abban, hogy ha a férje börtönben volt, akkor teherbe esett volna tőle, és amiért mégiscsak megtiltja azt, hogy azonnal újra házasodjon, akkor ez mindenképp egy rendelet, és azért kellett Rabbi Yochanannak konkretizálnia és elmondania, hogy a halacha Rabbi Yossit követi, mert különben nem tudtam volna, hogy ez így van. Ugye azt gondolhattam volna, hogy tényleg itt Rabbi Meirt, kivételesen Rabbi Meirt kell követni. Oké, okay, akkor ez sem egy jó bizonyíték. Akkor jön egy következő próbálkozás. Egy újabb szabályozásból. Újabb eset. Hello, mert ha de tánya, ha éjjön le nélcsel nachrém, hogy léjjön, mert behíma már vadom is vahhoz, batim is nachrészak rami, mert készef a már bárkal, és nem mindig sokkal mátszom, jad, mert imhajakkal jöhén, mert támbe bukott szarasz, ladom le árani marang, sem sem támbe bukott szarasz, kákban támbe bészek varasz. Következőről van szó. Különböző engedmények, amit a megélhetés vagy a tanulás érdekében teszünk. A megélhetés érdekében a következő engedmény van. Van egy olyan alaptörvény, egy olyan alapszabály, hogy a pogányok bálvány imádását azt mindenképp kerülni kell, és azt is kerülni kell, hogy őket megerősítsük a bálvány imádásban. Tehát annyi felelősségünk van, hogy hogy mi okozzuk azt, hogy ők valamilyen konfirmálását lássák a saját bálványimádásuk igazának. És nagyon érdekes szabály, amiről azt hiszem a Sanhedrin traktátusban majd lesz részletesen szó, az arról szól, hogy egy pogány ünnepen tilos kimenni és üzletelni egy pogánnyal, mert hogyha az üzlet létrejön, akkor a pogány nagyon hálás lesz, és rögtön megy majd bálványt imádni. És ez alól egy engedmény, amit a Brájta mond, hogy azért ki lehet menni a piacra, akkor is, hogyha ez az ő ünnepükön, a pogány ünnepen van. De ugye csak értsük, tehát ugye a pogány ünnepen való üzletelésnél miért van egy ilyen félelmünk, hogy majd a létrejött az üzlet, akkor majd a bálványukat imádják, mert ugye itt régen ezek az ünnepek mindig valamilyen bálványhoz voltak kötve. Ma volt a napistennek a, nem tudom, a szeánsza. Holnap meg a, nem tudom én, az Eufrátesz folyó istenének a szeánsza. Stb. Stb. Most ugye akkor, ha az Eufrátesz folyó istenének az ünnepén kötök vele üzletet, akkor azt mondja, akkor ezek szerint az Eufrátesz istene az tényleg egy nagy segítség, és megy és elkezd bálványt imádni. És ezért ez alapból tilos. De mégis, hogyha valami olyan veszendő dolog van, ami elveszne a számomra, ha nem venném meg mondjuk, akkor azt szabad csinálni. Ugyanígy szabad az ő törvénykezésük, az ő törvényhozásukban részt venni, hogyha valamilyen veszendő dologról van szó, annak ellenére, az is kötődik a bálványaikhoz, és ugyanúgy szabad Izraelt elhagyni azért, hogy az ember egy ilyen peres ügyben részt tudjon venni. Ugye alapból Izrael tilos elhagyni, mert Izraelen kívül, ahogy ezt tanultuk, van egy kis tisztátalanság, és alapból ez tilos lenne elhagyni, de ilyen célból szabad elhagyni. És ugyanúgy, hogy szabad elhagyni Izraelt, ugyanúgy szabad egy kohénnak keresztül menni egy temetőn. Azt mondja, a Talmud azért mégsem egy temető, hanem inkább csak egy ilyen kételyes temető. Emlékeztek, van a Bésza Plász, amikor van egy harctér például, ahol állítólag lehet, hogy vannak csontdarabok, vagy emberi maradványok. Mégis szabadott keresztül menni, ez csak egy rabinikus tilalom, és ezt a tilalmat fel lehet oldani. Ilyen veszendő dolgok érdekében, megmentések érdekében, és ugyanígy egy kohén elhagyhatja Izraelt, vagy keresztül mehet egy ilyen kételyes temetőn annak érdekében, hogy házasodjon, annak érdekében, hogy Tórát tanuljon. Mit mond a Terre Rabbi Yehuda? Ez mindig az, de csak akkor van ez az engedmény a tanulás kapcsán, hogyha normál engedmények nélküli módon nem talál magának egy mestert, aki tanítsa. Majd ez Rabbi Yossi replikál, és azt mondja, hogy nem. Ha van is más mestere potenciálisan, aki tudná tanítani, de nem lehet minden mestert egyenlően megítélni, és lehet, hogy ő kifejezetten azt az embert szeretné, akihez viszont az eljutáshoz valamilyen ilyen engedményre van szó, szükség, mert vagy Izraelen kívül lakik, vagy pont a temető túloldalán lakik, és ezért nyugodtan akkor is megkapja ezt az engedményt. Ami Josiahhez azt is hozzátette, közben lapozunk a B oldalra. Van már a Mi Jaiszi, Májsz a Mi Jaiszi, vagy könyves alakhetszer rá vagy a Cidon, Ilmottaira. Látjuk azt, hogy konkrétan Rabbi Yosef, aki kohanita volt, az elhagyta Izraelt, és elment Cidonba. Itt van ez velünk, Cidon Péter. Az ő neve is erről a városról van elnevezve, ez Libanonban egy város. Tehát elhagyta Izraelt, hiába volt kohén, és ezzel a tisztátalanság szabályát megszegte. Mégis mehetett, mert Tórát akar tanulni. Mindenre, az egész sztorira Rabbi Yochanan azt mondta, a halakha Rabbi Yossi, a halakha Rabbi Yossit követi, és az engedménye igaz. Megint csak az a kérdés, hogy lamali. Van már a Rabbi Yehuda, Rabbi Yossi, a halakha Rabbi Yossi. Ugye azt mondtuk, hogyha vita van Rabbi Yehuda és Rabbi Yossi között, akkor Rabbi Yochanan azt mondta, hogy van egy hierarchia, és mindig Rabbi Yossit követi a halakha. Akkor ha az tényleg így lett volna, akkor miért kellett hozzátennie, hogy a halakha Rabbi Yossi? Ezt tudtuk volna magunktól is. Amar Abaye, Yitzrik szálkadájtaha minnahanem millimim azt nisztene, hogy brájsza ime loj, ke más me lohan. Azt mondta erre Abaye, azért kellett ezt mondani, mert az, amit Rabbi Yochanan állítólag mondott, hogy van egy hierarchia ezek között a rabbik között. És Rabbi Jaiszi van a hierarchia tetején, ha ő vitatkozik Rabbi Judával például, akkor mindig a halakha Rabbi Jaiszit követi. Ez csak akkor igaz, hogyha egy misnáról van szó. A misna az egy nagyon szépen és ellenőrzötten rendezett kódex, amiben biztos, hogy a nevek, mint referenciapontok, vagy a nevek, mint hivatkozások, azok helyesen szerepelnek. De egy brájtában nem biztos, hogy helyesen szerepelnek. Tudjátok, a brájta az egy ilyen nem hivatalos feljegyzés. És ezért nem auditált feljegyzés. És ezért nem olyan biztos, hogy a nevek helyesen szerepelnek, és ezért egy brájta kapcsán mindig konkretizálni kell, hogy akkor kit követ a halakha. És ezért volt fontos Rabbi Jochanannak, hogy ebben az esetben, itt a tanulás kapcsán, meg hogy elhagyhatja Izrael, stb. Kifejezze és elmondja, hogy a halakha Rabbi Jossit követi, mert ez egy brájta, és nem egy auditált szöveg. És ezért volt ez fontos. Okay, bárhogy is legyen, most már másfél napja próbálkozunk bizonyítani, hogy Rabbi Sársai a mondása, ami arról szólt, hogy ő nem fogadja azt el, hogy valóban van egy ilyen alaphierarchia Rabbi Jaiszi, Rabbi Yehuda, Rabbi Meir és Rabbi Simon között. Ő ezt nem fogadja el, hogy ez a mondás ez mire alapozta. Nem sikerült megtalálni arra, hogy ezt mire alapozta ezt a mondást. Ezért kénytelenek vagyunk Rabbi Sársai a mondását megváltoztatni. El a hachika már hániklal egy lábdivre a krilninhu, de ha rám lészlél a haniklál, végül is abban maradunk, hogy a Sársai nem azt mondta, hogy nincs egy ilyen alapelv, hanem azt mondta, hogy ezt az alapelvet nem mindenki fogadja el. Például Ráv nem fogadja el. Tehát, hogy ő nem azt mondta, hogy ezt az alapelvvel nem ért egyet, vagy nem ért azzal egyet, hogy Rabbi Jochanan ezt valóban mondta, hanem azt mondta, hogy ezt az alapelvet Rabbi Jochanan mondta, de ezzel nem ért mindenki egyet. Oké, tehát akkor ezt a kérdést lezártuk. És ezek szerint Rabbi Jochanan valóban mondta azt, hogy van egy ilyen hierarchia Rabbi Jossi, Rabbi Yehuda, Rabbi Meir és Rabbi Simon között, de ezzel az állítással nem mindenki ért egyet, így például Ráv nem értett egyet. Oké. Most egy másik témára fogunk átevezni. Ha visszaemlékeztek, akkor volt egy vita, most már itt a 2-3 napja az egész onnan indult ki, hogy volt egy vita Rabbi Jochanan ben Nuri és a bölcsek között. A vita arról szólt, hogy alvás közben lehet-e székhelyet meghatározni. Ugye azt mondtuk, hogy alapból az a székhelyem, ahol a szombat rám köszönt. De hogyha amikor a szombat rám köszönt, akkor éppen aludtam, akkor ugyanúgy létrejön-e a székhelyem, vagy sem. És Rabbi Jochanan ben Nuri azt mondta, hogy létrejön a székhelyem. A bölcsek azt mondták, hogy nem. Ennek kapcsán áteveztünk arra a kérdésre, hogy akkor tulajdonképpen az alvó emberhez hasonlít a gazdátlan tárgy. Ugye egy tárgy, aminek van gazdája, a tárgynak a székhelye mindig a gazda székhelyét követi. De egy tárgy, ami gazdátlan, hefce hefke, ott van-e székhelye ennek a tárgynak? És itt is azt mondtuk, hogy akkor ezek szerint a Jochanan ben Nuri, aki az alvó embernél is azt mondja, hogy van székhelye, létrejön a székhelye, az a gazdátlan tárgynál is azt mondja, hogy létrejön a székhelye, és a bölcsek azt mondják, hogy a gazdátlan tárgynak nem jön létre a székhelye. Oké. Okay. És egy következő kérdés. Mi a helyzet a pogány ember tárgyával? A pogány, vagyis itt nem csak pogányra van szó, egy nem zsidó ember. Ő rá ugye nem vonatkozik a szombat. Ha nem vonatkozik rá a szombat, az ő tárgya ettől még a nem zsidó ember székhelyéhez kötődik, vagy úgy tekintjük ebből a szempontból, mint hogyha nem lett volna szombati székhely. Ugye ez a székhely nem egy általános jogi fogalom, mint manapság, amikor azt mondjuk, hogy hol van a cégnek a székhelye. Ez csak a szombathatár szempontjából meghatározó fogalom. És akkor így ez a kérdés. Oké, nézzük akkor. Amár Rabbi Yehuda, amár Shmuel, Hefcein Nachri, Ein Kainim Shvisa. Rabbi Yehuda azt mondta Shmuel nevében, hogy egy nem zsidó embernek a tárgya az nem szerez magának székhelyet. Tehát, hogyha én például kapok tőle ajándékba ünnepen egy valamit, ami a szombat bejövetelekor az övé volt, azt nem az ő székhelyéhez mérten tudom mozgatni, hanem a saját székhelyemhez mérten. Lemán. Ile malala bonom shit hashte herce afken de lesla bailin kön is vissza herce nach in islam bailin mi baj. Azt mondja, Talmud, ez a mondás, ez az állítás, hogy egy nem zsidó tárgya nem rendelkezik székhelyjel a szombat bejövetele által, ez kinek a álláspontja szerint, vagy kinek az álláspontját figyelembe véve hangzott el? Ha azt mondom, hogy a bölcsek álláspontját figyelembe véve, akik azt mondták, hogy egy gazdátlan tárgynak sincs székhelye, akkor ez nem lehet kérdés? Ha egy gazdátlan tárgynak nincs székhelye, akkor egy nem zsidó ember tulajdonában lévő tárgynak biztos, hogy nincs székhelye. Mert egy gazdátlan tárgyra még lehet azt mondani, hogy valamennyire vonatkozik rá a szombat. De egy nem zsidó ember tulajdonában álló tárgyra biztos, hogy nem lehet azt mondani. Sokkal kevésbé lehet azt mondani, hogy vonatkozik rá a szombat. Tehát akkor ezt nem kellett volna mondani. Ela libad rabbi yechanan ben nuri, vekash marana imar da amar rabbi yechanan ben nuri, kain is vissza a hanem mili hefce efke de lesz le bailim, ale hefce nachin is le bailim, loj. És akkor kénytelen vagyok azt mondani, hogy ez rabbi yechanan ben nuri véleménye szerint van. Hogy még rabbi yechanan ben nuri is, aki azt mondja, hogy egy gazdátlan tárgynak nem jön létre a székhelye. Egy nem zsidó tárgyáról azt gondolhattam volna, hogy létrejön a székhelye. Bocsánat. De Béhelmen Núria azt mondja, hogy gazdátlan tárgynak létrejön a székhelye. Azt gondolhattam volna, hogy ugyanezt mondja egy nem zsidó tárgyáról, hogy létrejön a székhelye, és ezért kellett azt mondani, hogy nem. Egy nem zsidó tárgyánál nem jön létre a székhelye. Tehát ő hiába mondja azt, hogy egy gazdátlannak van székhelye, egy nem zsidó ember tárgyának nincs székhelye. Oké, akkor ezek szerint Rabbi Yochanan ben Nuri azon az állásponton van, hogy egy nem zsidó tárgyának nem jön létre, nincsen székhelye. És ezek szerint az is kiderül, hogy mindenki, mind a bölcsek, mind Rabbi Yochanan ben Nuri általánosan elfogadják ezt az állítást, és azon az állásponton vannak, hogy egy nem zsidó tárgyának nem jön létre a székhelye. Most ezt fogjuk próbálni meg ellenbizonyítékkal elvetni. Mész vérem, Simon ben Lazar, mert a saját kli, mert a nachri be jöjjmta, vagy én nem más illai le nachri kli. Mert a vijjmta, vagy egy szirilai be jöjjmta, vagy a kélim, vagy itt szerint beszélhet hún, se sasztom beszélhet hún, mi és nem a pályának a ruach. Ha valaki kölcsönkér ünnepnapon egy eszközt, egy tárgyat egy nem zsidótól, vagy hogyha kölcsön ad egy tárgyat, és azt ünnepen adja vissza a nem zsidó. Vagy bármilyen olyan eszköz, vagy tárgy, ami a szombat határon belül volt, a szombat bejövetelekor, jéslem alpáim ámmal lechal ruach, az 2000 lépésnyi rádiuszban mozogatható. Nachri se évi imaj, peirösz mi húszat, hú, már ez a lejjezemek a imaj. Még egy szabály, hogy egy nem zsidó, aki hozott mondjuk gyümölcsöket a szombat határon kívülről, azokat a gyümölcsöket nem lehet mozgatni. Most ugye ebből mi látszik, hogy ez az állás, ez a brájta mindenképp azon az állásponton van, hogy egy nem zsidó tárgya is hiába rá nem vonatkozik a szombat szabálya, de egy nem zsidó tárgya is létrehozza a saját szombat határát, a saját humját. Most, hogyha azt mondom, hogy a Bjeichelem ben Nuri azon az állásponton van, hogy a gazdátlan tárgyhoz hasonlóan a nem zsidó tárgya is létrehozza a székhelyét, akkor minden rendben van. De mi az előbb azt mondtuk, hogy miért a Bjeichelem ben Nuri is, aki azt mondja, hogy egy gazdátlan tárgy létrehozza a székhelyét, egy nem zsidó tárgya nem hozza létre a székhelyét, akkor gondba vagyunk. Erre azt mondja a Talmud, Leajlom ke szavára bejéhanam ben nurin, hefcén akri kainim svisza, smol de amerkra banon, végül is Rabbi Yochanan ben Nuri valóban azon az állásponton van, hogy egy nem zsidó tárgya, ugyanúgy, mint egy gazdátlan tárgy, létrehozza a saját székhelyét, akkor a Smuel mondása, amely arról szólt, hogy egy nem zsidó tárgya nem hozza létre a székhelyét, az nem marad más esélyünk, mint hogy a bölcsek véleményében, a bölcsek véleménye szerinti állítás volt. Na de akkor ezt miért kellett mondani? A Bannam Psita, ezt ugye magunktól is kitudhattuk volna következtetni, hiszen hogyha egy gazdátlan tárgynak nincsen székhelye, akkor egy nem zsidó tulajdonában lévő tárgynak pláne, hogy nincsen székhelye. Miért kellett ezt mégis külön mondani? Máhu de téma bajlim de nachri, igzére bajlim de nachri, atod bajlim de iszra, akkor másmalan. Azt gondolhattam volna, hogy egy a nem zsidó tárgyát azért tekintem mégis úgy, hogy létrejön a székhelye, mert nem egyértelmű, vagy az emberek száma nem lesz egyértelmű, hogy mi a különbség a között, hogy egy nem zsidó tulajdonában van a tárgy, vagy egy zsidó tulajdonában van a tárgy, és nem fognak arra gondolni, hogy a különbség onnan származik, hogy az egyikre vonatkozik a szombat szabálya, a másikra nem. És ezért kellett hangsúlyozni, hogy nem, egy nem zsidó tárgyanál sincsen székhelye a tárgynak. Rabbi Chia bar Avi, amar Rabbi Yochanan hefci nachrim könyvim svissza gzeira bailim de nachri, atub bailim de iszra. Rabbi Chia pontosan ezt mondja Rabbi Yochanan nevében, hogy ő nem ért egyet Smuella, és egy nem zsidó tárgyának is van székhelye, még a bölcsek véleménye szerint is, azért, mert az emberek nem fognak tudni különbséget tenni, és ezért ez egy gzeira, ez egy rendelet, egy külön rendelet. Oké, akkor ezek szerint Smuel azon az állásponton volt, hogy a Hefce Nachrim én lehem svissza, én könyvim svissza, hogy a nem zsidó tárgyában, a nem zsidó tárgyának nem jön létre a székhelye, és a Pchia Berávin meg azt mondta, hogy létrejön a székhelye. Most pár történetet fogunk említeni ennek kapcsán. Hánu divrei de asszöldöm e várhata, salurei Ravana, Rava Lövnémi Chajze, de Mizben Minájú. Ünnepen behoztak különböző ilyen kecskéket Mevárhatába, az egy város, és Rave megengedte, hogy a Mechoza, a szomszédos város lakói is vegyenek belőle. Tehát nem zsidók behoztak ünnepnapon kecskéket. Most ugye ünnepnapon lehet hozni-vinni, itt csak a Tchum Sábesz lenne a probléma, és hiába ezek Tchumon kívülről jöttek, mivel egy nem zsidónak a tárgya, azon az ásponton volt Rave, a nem zsidónak a tárgya az nem hoz létre székhelyt, ezért megengedte még, hogy a szomszédos város lakói is elvegyenek ezekből, megvegyenek, ugye nem fizették ki, hanem csak az ünnep után, megvegyenek kecskét, és hazavigyék, mert a tárgynak nem volt székhelye, tehát amikor ők megvették, akkor a saját székhelyükhöz mérten lehetett mozgatni. Tehát akkor ezek szerint Rave azon az állásponton volt, hogy egy nem zsidó tárgyának nem jön létre a székhelye. Amár lére vinnele Rave, máj dájtak, de amár. Javi hudam, a smol hefce nachim könyv, és vissza, vagy hasmol, brá, vejjel, a halkel, vejjel, amár a pchia, brá, vint, amár a bejjel, hefce nachim könyv, és vissza, zére, és bajlim, de nachim, atom, brá, vint, vissza. Erre azt mondta a vina neki, Rave, igaz, hogy Smuel azt mondta, hogy egy nem zsidónak a tárgya nem hoz létre egy székhelyt, de ugyanakkor az is tanultuk, hogy Rabbi Yochanan azt mondta, hogy azért egy rendelet okán mégiscsak tekintsük úgy, hogy hoz létre az egy székhelyt, mert az emberek nem fogják tudni a különbséget, hogy most milyen vallású volt a tulajdonosa az adott tárgynak, és ezért a biztonság kedvéért. Erre mit csinált Rave? Hadarama Rave, lizbineu lebneve bchárta, de kulme vachárta, ledi deokár balmezdámi. Azt mondta, jó, igazad van. De a szomszédos város lakói nem a szomszédos város lakói nem vehettek ezekből a kecskékből. De a mevrachta város lakói vehettek. Miért? Mert ugyan a kecskéknek létrejött a székhelyük a városon kívül, és most behozták őket, tehát kihozták a székhelyükről. És a törvény az az, hogyha valami elhagyta, valami, hogy valaki elhagyta a székhelyét szombaton vagy ünnepnap, akkor ahova eljutott, ott csak 4 ámán belül lehetne mozgatni. De az is igaz, hogyha ez egy épületen belül van, akkor az egész épület olyan, mintha az a négy álma lenne. És egy város, Rava szerint meg olyan, mint egy épület. Tehát akkor ezért a városon belül lehetett mozgatni. Köszönöm szépen a figyelmet. Ezzel a 47-es lapot is befejeztük. Terveink szerint szombat este folytatjuk a 48-as lappal. Vasárnap pedig ránk köszönt a Yom Kippur, és ezért nem vasárnap este, hanem a minden jól megy vasárnap reggel. Gondolom, hogy olyan 9 körül fogjuk tanulni a vasárnapi adagot. Ez ugye, ha jól számolom, az az 50-es, vagy a 49-es oldal. És hétfő este, a Yom Kippur kimenete után pedig fogjuk tanulni az 50-es lapot. Mindenkinek kívánok egy jó Sábeszt, Sábeszt Suve, a megtérés szombatja, és akivel esetleg nem találkoznék, annak kívánok egy jó és könnyű böjtöt, Yom Kippurra. Bocsánat mindenkitől, akit esetleg megbántottam, közvetlenül vagy közvetve. Gut Sábeszt, Sabbat Shalom.